jutott szembe. Ebben a műsorszámunkban Hanák Tibor hétről hétre a politikai, társadalmi és kulturális élet egy-egy problémáját elemzi. Mai témája erkölcs és politika.
Nem kell moralistának lenni ahhoz, hogy a magyarországi és a többi kommunista államban észrevehető társadalmi, politikai és gondolkodásbeli fejlődést az erkölcsel hozzuk kapcsolatba. Némi optimizmussal azt is mondhatjuk, hogy tisztulási folyamatról van szó. Az emberek nagy része ezt szeretné, erkölcsi változást kíván a hatalmi viszonyokban, és a politikára is kiterjeszti a morális elvárásokat, míg viszont a kommunista vezetés a tisztulási folyamatot még ma is igen gyakran összetéveszti a mosakodással, néha a szerecsen mosdatással. A lakosság azt kérdezi, hogy vajon a párt és az államvezetés betartotta-e és betartja-e a mindenkire kötelező cselekvési szabályokat. A kommunista vezető réteg pedig azt nézi, miként tudna alkalmazkodni ehhez az elváráshoz. Márpedig ebből nagy félreértés, csalódások és konfliktusok keletkezhetnek. A magyarság nagyon jól tudja, hogy nem elég a személy és programcserék felületén maradni, csak húzásokhoz folyamodni, vagy épp megjátszani a változást, azaz köpönyeget forgatni, mert ez épp immorális műveletet jelent. Nem elég a demokrácia ígérete azok részéről, akik eddig megakadályozták a demokráciát. Nem elég a politika, ha hiányoznak az erkölcsi alapok. Nincs kettős morál. A politikának nem dukál más erkölcs, mint az egyszerű embereknek, mint mindenkinek. Ha elvárjuk a becsületességet és igazmondást a másiktól, akkor ne hirdesse magáról a hazug politika, hogy ő az igazi. Ha elvárjuk társainktól, hogy ne lopjon, akkor ne épp a törvények őre, az állam legyen az, amely ellopja a munkás bérét, hogy az egyszer ellopott földet vagy lakást most megvételre ajánlja fel tulajdonosának. Ha elítéljük az erőszakoskodást, akkor az állam ne legyen erőszakszervezet. Ha a legnagyobb véteknek tekintjük a gyilkosságot, akkor ne öljön az állam sem, se halálbüntetések formájában, se háborúval, se felkelések leverésével, nemzetiségek és más kisebbségek elnyomásával. Ezeket és még sok más kérdést kellene végigvenni egy nagy történelmi lelkiismeret vizsgálat során, hogy tisztán lássuk, hányadán is állunk a mai politikával, hogy mennyire hatolnak le a politikai és társadalmi változások az erkölcsi alapokig. Vannak biztató jelek, reménykeltő változások, az őszinte szándék jelei. Fenntartásokra azonban akad épp elég okunk, sőt, a gyanúra is. Még nem mondhatjuk, hogy a kommunista politikában felülkerekedtek az általános emberi szempontok. Az első, ami miatt gyanúval élhetünk, a múlt. Ha ugyanis a magyarság jelenlegi nem éppen vigasztaló állapotának okait keressük, nem kerülhetjük meg az állam vezetésének viselt dolgait, nem tekinthetünk el attól a kérdéstől, hogy vajon milyen morált képviselt eddig, hogyan járt el a alapvetően döntő emberi kérdésekben az élet, az igazmondás, becsületesség, erőszakoskodás, lopás, gyilkosság terén. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a kommunista állam képviselői példát adtak-e, vagy lejáratták a példákat, elveket, eszményeket, értékeket, melyekre ma sokszor ugyanazok hivalkodva mutatnak. Túl kicsi ma még a távolság, túl vékony a múlt rétege ahhoz, hogy vakon bízzunk a változásban. Gyanúval élhetünk továbbá azért is, mert hiszen maguk a kommunisták hivatkoznak a nemzetközi méretű átalakulások szükségességére, melyek támaszt adnának a ma még elszigetelt változásoknak. Sztálin meghirdette, hogy a szocializmus felépíthető egy országban. Ez az egy országban győztes szocializmus, mely azonban csődöt mondott. Ugyanígy csődöt mondhat a kommunista internacionalizmusban az egy országban győztes demokrácia, az egy országban győztes morális gondolkodás is. A kommunista országok nemhogy nem függetlenek egymástól, de irigyen és gyűlölködve nézik, ha a másik valamilyen vonatkozásban előbbre lép. Az egyik nyugati vezércikkben azt olvastam, hogy a pekingi vérfürdő megismétlődése ma már csak Észak-Koreában és Romániában képzelhető el. Túl nagyvonalú megállapítás ez. Június 4-e előtt Kína a reformokban előre haladt kommunista országnak számított. Vele kapcsolatban lehetett talán a legkevésbé elképzelni, hogy lemészárolja saját fiatalságát. De ha egy haladóan reformel kommunista állam máról holnapra visszaesik a dühöngő sztálinizmusba, vajon mit mondjunk a többiről? Vajon a Szovjetunió már annyira előre haladt az emberi értékek elismerésében,
hogy már nem nyúl az erőszakhoz? Dehogy, Grúziában gázbombával, gyilkos vegyi anyagokkal támadt saját állampolgáraira. Aszerbejdzsánban, Üzbekisztánban és mindenütt, ahol a tömegek saját jogaikat követelik, megjelennek a katonák, a páncélosok. És ez nem a Brezhnev érában, nem Sztálin idején, hanem a perestrojkás világban történik, mely nagy szavakkal ítéli el a sztálinizmust. Bízhatunk ebben a politikában? Vajon itt rendben van az erkölcs és a politika viszonya? Avagy utaljak talán Romániára, Csehszlovákiára? És jobb a helyzet a német demokratikus köztársaságban, ahol még ma is ott áll a gyalázatos és gyilkos fal? Bulgária meg alig, hogy a reformok útjára lépett, első dolga volt a török kisebbség nyílt üldözése. Marad Lengyelország élén azzal a vezetővel, aki 1981-ben elrendelte a rendkívüli állapotokat. Ő lenne a szövetséges a morális megújulásban? De akkor mi a háttere, ki a hátvédje a magyar változásoknak? Eltűrik azt a még ma is erőszakkal és elnyomással dolgozó kommunista államok, hogy Magyarország ne csak a politikai ügyeskedésben, de erkölcsi vonatkozásban is első legyen, tisztább legyen. A kommunisták erkölcsi múltján és kétes értékű nemzetközi szövetségén kívül a harmadik szempont, amely miatt okunk van fenntartásokkal közelíteni a változásokhoz, a kommunisták erkölcsi felfogása. A marxista ideológiában eleve van bizonyos erkölcs ellenesség. Marx tiltakozott az ellen, hogy morális tanokat hirdet. Azt mondta, hogy elmélete nem követeléseket és kívánságokat fogalmaz meg, hanem történelmi törvényeket. A morális követelések és az emberi cselekedetek másodlagosak voltak számára. Az erkölcsöt mindig osztályerkölcsnek, felépítménynek tekintette. Saját erkölcsi felfogását is mindig alárendelte a politikának. Ha ma Leninre hivatkoznak, és Leninben jelölik meg a perestrojka szellemi atyát, nem sok jót várhatunk morális vonatkozásban. Lenin hangoztatta, hogy jó az, ami a proletariátus osztályérdekeit szolgálja. Ez nem más, mint az erkölcs és az egész emberi élet alárendelése a hatalmi szempontoknak. Nem tudok róla, hogy a kommunista vezetők a marxizmus erkölcsi felfogását megtagadták volna. Ha szóban el is ismerik az általános emberi értékek érvényességét, ez mindig és mind addig a levegőben lóg, míg nem számoltak le a történelmi materializmus felépítmény tanával és azzal a politikai prepotenciával, mely a politikát mindenek fölé helyezi. A nagy ügynek, magasabb szempontnak nevezi ki, hogy ezáltal túltegye magát az erkölcsi követelményeken. Még egy sokak által felmagasztalt magyar marxista etikai munka is azt állítja, hogy másképp kell elbírálni a szocializmust, mint a reakció immorális politikáját. Manapság nem népszerű sem a marxizmusról, sem az ideológiáról beszélni. Félő azonban, hogy ez az idegenkedés vakságot okoz. Mindaddig ugyanis, amíg az MSZMP bármelyik szárnya, legyen az akár a reformkommunisták csoportja, ezzel az ideológiai háttérrel maga mögött cselekszik, addig politikája ingatag talajon áll. Amíg ezt a morális, vagy inkább immorális marxista és leninista ideológiát nem vetette el, nincs hitele annak, ha megújulásról beszél és jelentős változást ígér. Nem lehet a hitleri fajelmélet alapján humánus politikát megvalósítani, de nem lehet megvalósítani a marxi osztályelmélet megtartásával sem. Ha továbbra is ezen az ideológiai síkon beszélnek változásról, akkor elevetíthatjuk, hogy ez a változás csak politikai jellegű lehet, de soha nem erkölcsi. A nép az erkölcsi megújulás, a kommunista vezetés a politika oldalán áll.
Hannák Tibor beszélt. Nyitott szemmel című műsorszámunk hangzott el.